Kedves testvérek, köszönöm Bocsa úr invitálását és köszöntését, azon túl, hogy növendékkorunk óta ismerjük egymást, egy jó ideig együtt is tanítottunk. Magamról csak annyit, hogy 79 óta tanítok, az első 5 évet azt Pesten, a következő 7 évet Kecskeméten, és 91-től újra Pesten dolgozom. Szokás volt, én is így tanultam, hogy a gyerekeknek valami komolyabb nyári programot adunk. Én magam a biciklizéstől, megmondom őszintén, nagyon féltem. Egyszer voltam velük mindössze az első osztállyal, és akkor megfogadtam, hogy soha többé, mert olyan felelőtlenek, hogy külön isteni csoda volt, hogy a régi hármas utat megúsztuk, és be tudtunk jönni valahogy épségben, egészségben, és akkor azt mondtam, sok mindent meg tudok csinálni, de ez az én idegeimnek nem való. Aztán gyalogoltunk, és minden évben eveztünk. A nyitó példát is innen szeretném venni. Pesten egyszerű volt, mindig ragaszkodtam én legalábbis a gyakorláshoz, és akkor kimentünk akár a Szunyog-szigeti hajógyári ágba, vagy pedig nekimentünk a Nagy-Dunának, mégpedig a sodrással szemben. Mert a régi öregek úgy mondták, hogy akkor lehet igazán jól megtanulni evezni, hogyha az ember árral szemben megy. Kecskeméten is próbálkoztunk, de ott a körülmények nem voltak olyanok, de így is egy-két napot azért rászántunk, hogy ismerkedjenek a vízzel, és a korábbi tanári ijeszgetés és figyelmeztetés az megérjen, ők maguk vegyék észre, hogy ahogy Petőfi mondja, csak másra, hogy azért a víz az Úr. És én ne akarjak a vízzel szemben okoskodni, mert semmire sem megyek. Evezhetek bent a sodrásban, és aki jó erőben van, bírja is egy ideig. De utána elkezd lankadni az erő, utána és figyelem a partot, hirtelen megáll a part, és utána megy visszafele. Szépen csurgok vissza, és ugyanazt az utat meg kell tenni többször, ha annyi eszem sincs, hogy kimegyek. Igenis ki kell menni a part mentére, ki kell menni úgy, ahogy a halászok is csinálják, és a parttól egy 3-4 méterrel kell megpróbálni fölfele elvezni, és akkor sikerre jutok. Rengeteg ilyen esemény vagy jelenség vesz körül minket, amikor bizony úgy érezzük, hogy árral szemben küszködünk, legyenek azok akár a függőségi problémák, hogy a fő témánál maradjunk, vagy legyen az korszellem, legyen az kordivat, nagyon sokan föladják. Mert egyszerűbb az árral menni, nem lógunk ki a sorból, ugye, és nem akarunk mi különbek lenni másoknál, mert akkor mit szólnak hozzá. A víz a part mentén szintén evezni kell. Egy hajóban lehet egyedül is, de általában 3, esetleg 4 gyerek is evezett, és itt bizony mindenkinek dolgoznia kell. Leállni nem érdemes, mert akkor duplán kell dolgozni, illetve azzal a 2-3 emberrel szúrok ki, hogyha lazsálok, bocsánat a szóért, vagy pihenni szeretnék. A legegyszerűbb módja, akkor állapodjunk meg mind a 4-en, hogy vagy átveszik tőlem a munka egy részét egy ideig, vagy pedig egyszerűen kiállunk a partra, pár perc pihenő, és folytatjuk az utunkat. Nem vagyok egyedül, és másokra vagyok utalva, mások segítségére vagyok utalva, mint ahogy ők is rám vannak utalva, és az én segítségemre vannak utalva. Aki nem evez, az menthetetlenül visszaesik, és ahhoz, hogy ugyanoda kerüljön, ahol abba hagyta, ezzel dupla munkát végez ő is, illetve a többinek is kínlódnia, szenvednie kell. A hajomban tehát nem vagyok egyedül, hiszen akkor minden reménytelen lenne. Vannak segítségek, mások segítenek, és ha már megint a függőségre akarok utalni, vannak külön segítők, kísérők, ahogy a szakemberek nevezték, és ők segítenek, hogy meg tudjak küzdeni a környezetem, mondjuk ki, kísértésének, más szokásának, és meg tudjak küzdeni saját magammal, saját szenvedélyeimmel, vagy menekülési próbálkozásaimmal. Ezek a menekülések, tudjuk jól, többféle irányba hathatnak. Nem vagyok egyedül, mások segítenek a munkájukkal, vagy egyszerűen csak a jelenlétükkel, és azok tudják megmondani, akik ágyhoz vannak kötve, hogy egy-egy látogató megjelenése pusztán csak az, hogy leül az ágyam mellé, vagy az ágyamra, és nem szól semmit, csak a kezemet fogja, azzal is nagyon nagy segítséget jelenthet. Maga a társaság. Sokszor úgy érezzük, hogy a kereszténységünk, az, hogy vallásom szerint éljek, szintén ilyen árral szemben való küszködést, erőfeszítést jelent. Kell, hogy számomra is ne legyen egyedüli, kilátástalannak tűnő, reménytelen küszködés, hogy helyt tudjak állni. Álljon mögöttem a biztonságot jelentő család, baráti kör, és érezzem át, hogy mellettem van ebben a küszködésemben az egyház, és rajta keresztül az Isten. Ez is egy érdekes dolog, amire föl kell hívni a figyelmet, hogy imával, bőjtel, különféle erénygyakorlatokkal nem nagyon lehet megmenekülni a függőségektől. A mi erőfeszítésünk is, mégpedig az aprónak tűnő lépésekkel kezdve, mi erőfeszítésünk is szükséges az ima mellett. Az ima is kell, illetve az egyéni küszködés is kell. Egy picit hasonló ez a Szent Ágostoni dilemmához, hogy most mi a fontos, a szabad akarat vagy a kegyelem. Mind a kettő. Egyik nélkül sem tudok üdvözülni. Egy híres, hírhedt eset. Most, hogy nemrég zárult ugye a foci EB, most kezdődik majd a héten a nagy cirkusz, ugye a kínai rendszer bemutatkozása a világ előtt, illetve próbálnak mindenfélét összeszélhámoskodni, lehetőleg jól megcenzúrázva a programokat, illetve a látnivalókat úgy alakítani, hogy a rendszer szépsége, csillogása az nagyon ragyogjon, hogy aztán, bocsánat a kitérőért, a pekingi smoggal mit fognak kezdeni, azt nem tudja senki. 85 májusát írjuk, amikor országvilág előtt zajlik egy kupadöntő, mégpedig Brüsszelben, a Heysel stadionban a Juventus-Liverpool mérkőzés. Mindenki a tévé előtt ül, valamennyi csatorna közvetíti. Meccs helyett azonban csatát, háborút mutatnak a képernyők. A két ellentábor, szurkoló tábor egymásnak esett, az eredmény még a mérkőzés megkezdése előtt megvan, 42 halott, kétszáz sebesült. Jobb érzésű tudósítások rögtön abban maradnak, egy-két adó, tévéadó, tévétársaság az, amelyik folytatja a közvetítést, mert a haszon az fontosabb, de a többiek mind kikapcsolódnak ebből az adásból, mondván, hogy ez már nem sport. Ez már minden, csak nem sport. Az eseményt követő hetekben, sőt, sokáig egymás után merülnek fel a kérdések. Kiket terhel a felelősség? Van-e felelős? Mintha ez bármit is megoldana. Talán a tehetetlen rendőrség, a helytelen szervezés, elvadult szurkolók, és főként, mit lehet tenni, hogy a jövőben ilyesmi ne fordulhasson elő? Mindenki kemény fellépést sürget a további esetek elkerülésére. De azt sehosem lehetett olvasni, hallani, hogy ez a lerészegedett, elvadult társaság miért csinált ilyet, miért viselkedett így. Pedig be kell vallani, mint hogy egyéb fórumokon bevallották annak idején, hogy a háború utáni nevelés mondott csődöt. Amikor pedig ennek a csődnek az okát piszkálják, akkor annyit mondanak, nem tudunk célokat, ideálokat adni az ifjúságnak. A feleletek között ott van, hogy az előző generációkat még éltette az újjáépítés, a háború utáni újjáépítés. Nálunk beadták a társadalomnak, hogy egy ideális társadalmi rendet építünk, van, aki ezt el is hitte, csak aztán a 80-as évek közepén szerintem még rá se jöttek akkor, csak mikor a pénztárcájukból ki kellett volna fizetni a rezsit és egyebeket, akkor döbbentek meg, hogy a pénzük már nem ér annyit, mint tegnap vagy tegnap előtt. Oda lett a egyenlők társadalma, 91 után pedig szétpukkadt az egész lufi. És a rendszerváltásba se nagyon reménykedhettünk, kiderült hamar, ugyanazok az urak, hölgyek kerültek vezető pozícióba, akik már a korábbi rendszerben. És mondanak itt rendszerváltást, mondanak itt finoman módszerváltást, de én hallottam már gengszterváltásról is. Még jobban tönkreteszik az országot, és akkor kérdés, akkor milyen ideálokat adhatunk? Mire nevelhetjük az ifjúságot, hogy tanulj, csak tanulj, majd legfeljebb diszidálsz, kint megbecsülik a munkádat. Itthon úgy látszik, nincs rá szükség. Korlátlan lehetőségek kecsegtetnek anyagi téren némelyeket. Az eszmék, ideálok eltűntek, csak a konkrét, kézzel fogható anyagi értékek maradtak fent célként. Korábban még egy gyerek panaszkodott, hogy az apja lenézi a feleségét, illetve őt, mert szellemi munkát folytatnak, ő pedig valami jó pénzes, igaz, hogy fizikai munkát végez, de háromszor annyit kap érte, mint a felesége vagy a fia együttvéve. Letettem valamit az asztalra, fölépítettem egy házat, látható, konkrét anyagi érték, rá tudok mutatni. Egy kiművelt emberfőre soha. Nem tudom, mi van abban a fejben, mi van abban a lélekben, azzal nem lehet dicsekedni. A szellem, a lélek művelése nem számít, mert nem lehet belőle megélni, és nem csodálhatják mások. Az, hogy az önnevelés, a magam szellemi lelki alakítása nagyon fontos cél lehet, és emberi együttélések, családok, közösségek, társadalom elviselhető élete számára jó befektetés lehet, ez ma fel sem merül. És akkor marad a munka, illetve egyeseknek a sport. Munka, jogunk van halálra dolgozni magunkat, hogyha egyről a kettőre akarunk jutni. Egyszerűen úgy nevezem, hogy jogunk van az önkizsákmányoláshoz, csak akkor ne csodálkozzunk, hogy ereje teljében lévő emberek kapnak infarktust, illetve távoznak közülünk. Ott a sport is, a legutóbbi sajnálatos tragédia mutatja, hogy önmagában az se elég, ott is kell valami szer, amivel kezelik az illetőt, amivel az illető eredményt tud elérni, és egyszer csak egy 35 éves szív megáll működni. A dicsőségért mindent feláldoztak sport címén is. Ott voltak a doppingügyek, az idősebbek még emlékeznek az NDK úszónőkre, akikről nem lehetett eldönteni, még fürdőruhában sem, hogy férfiak vagy nők, mert annyira agyon voltak kezelve, agyon voltak szerezve, hogy, bocsánat a szóért, hogy így mondom, hogy már teljes hormonzavar volt, és 40 év tájékán már megjelenik a szakál, tehát a férfiak másodlagos nemi jegye, bocsánat, hogy ilyen precízen kell fogalmaznom, és így tudtak győzni, így tudtak világelsők lenni. Persze, hogyant akkor nem tették föl. Hogyan lett ez az eredmény? Következő ilyen tragikus példa, 1985, hurrá Magyarország, megvan az első szépség királynő választás. Magyarországon a győztes, Molnár Csilla Andrea, 17 éves gyerek. És 86. július 10-én már a sajtó közli, hogy öngyilkos lett. Megrendítő, ahogy az élet és irodalom beszámol, a cikk címe Szálembite, fizetni kérem. Kettős utalás. Utalás a szülők kis gebinjére, kis kifőzdéjére, a késő Kádár korszaknak ugye az egyetlen, vagy az egyik lehetséges meggazdagodási módja, a másik pedig, hogy mindenért benyújtják a számlát. És ennek a szegény lánynak 17-18 éves korára is benyújtják a számlát, meg kell tudnia, hogy mivel jár ez az egész cirkusz, hiszen ez ugyanolyan cirkusz, mint egy Forma 1, vagy egy olimpia, vagy egy világbajnokság, teljesen mindegy. Fizetni kell. Valamit, valami másért is fizetni kell, valamiért, amit csúnyán elrontottak, és az ára túl magas lett, egy gyermek élete. Sokat mondó a lány szobájának leírása, ebből a cikkből idézem. Francia ágy, nagy magnós rádió, a fal színes újság kivágásokkal dekorálva, John Travolta és más világszép férfi ragyog leránt. Ez egy 17-18 éves lánynak a világa. A lány a barátnőjével nevez be erre a szépségversenyre, és minden egyes válogatást megnyer, végül országvilág megismerheti báját, mosolyát, talán a nevét is. De az a legkevesebb. És a varázslatnak ezzel vége is van, mert ami ezután jön, az már rabszolgapiac, vagy mondjuk ki leányvásár, ahol a szépséget árulják, és nincs kiút, végig kell csinálni. De fölmerül a kérdés, és itt megint az árral szemben vagyunk, hogy valóban végig kell csinálni mindent. Amikor már kiderül, hogy rossz úton vagyunk, valóban végig kell rajta menni? És a kedves anyuka még azzal büszkélkedett, hogy úgy neveltem a lányom, hogy mindent csináljon meg, minden megkezdett munkát fejezzen be, befejezte. Döbbenetes az, hogy a szülőknek nem volt bátorsága, hogy leállítsák ezt a leányvásárt. Saját lányuk nyomorúsága láttán sem, vagy nem tudták, hogy ideig óráig tartó dicsőség milyen áldozatokkal járhat. Most nem beszélve az anyagiakról, amit állítólag nekik kellett kezdetben előteremteni, hanem arról a kárról, amit egy tizenéves lánynak okoztak, illetve hagyták, hogy a dolgok menjen a maguk logikája szerint. Meg kell tapasztalni, hogy mint látvány érdekes csupán, hogy némely számadattal leírható, és pusztán ennyi. Magasság, testsúly, melbőség, derék, csípőbőség, kész. Elnézést a kifejezésért, de egy jobb kupec több szempontokkal válogat egy lóvásáron. Ennyire züllesztették le a másik nemet, emancipáció címén. Csak egyszerű fogyasztási eszköz lett, akit meg lehet csodálni, és kész. Egy ideig. Megdöbbentő ezek után az, hogy nincs kivel kapaszkodnia a gyereknek, a családi háttér kiszolgáltatta őt, nincs menekvés, csak az értelmetlen halál. Ha a romlás útján nem akar végigmenni, amikor elmúlik felette majd a hamvas időszak, élete legvonzóbb, legszebb periódusa, akkor félredobják, mint valami kifacsart citromot. A mostani pápa úr írta annak idején egy interjú kötetben, hogy minden kor kultúrájának felületességét a nők szenvedik meg leginkább. Ez egy férfi logikára fölépített világ, a férfi logika szerint csak a fogyasztás érdekes, és a fogyasztáshoz előállított érték, és a nő is ebbe a kategóriába tartozik bele. Emancipáció ide-oda teljesen mindegy, csak mellébeszélés. És megint a lényegi kérdést nem teszik fel. Kell ez? Szükség van erre egyáltalán? Erkölcsös-e ez a reklámszakma? Vagy pedig egy cinikus ördögi csapda tudta a leányzó, hogy mivel jár, és akarta. Miért nem szállt ki időben? Felelősök nincsenek, és ha volnának is, már hiába. És megint csak a korszellemre egy más területen. Mit ér a becsület? Egy volt diákunk érettség után nem került be az egyetemre, nem volt elég a pontszáma, és utána elment egy vegyész üzembe laboránsnak, és véletlenül eltört valami üvegedényt, valószínűleg egy filléres kémcsövet, és rohant a főnökéhez jelenteni, hogy mekkora kárt okozott. A munkatársak pedig ott állnak, néznek, végig hallják az egész sztorit, és utána kinevetik, hogy nem így kell csinálni ezt, édesfiam. Eltünteted a nyomokat, és nem történt semmi. Ez olyan, mint az álló vonatnál, behúzzuk a függönyöket, és úgy csinálunk, mintha menne a vonat. És nem jutunk megint csak egyről kettőre. És egy világ omlik össze ebben a gyerekben, mert akár 18, akár fiatalabb, azért az még gyerek, és benne van az, amit belé neveltek a tanárai, és ki is fakadt, hogy miért ilyen rohadt becsületes, és egyáltalán miért tanították így, miért nevelték ilyen becsületesnek a piaristák, mikor ezért csak gúny és nevetség lesz az eredmény. Egy idő óta föltettünk mindent egy lapra, s akartunk jól élni, hogy szépen-e, az már nem volt oly fontos. Erich Frommot sokat szokták idézni, egy marxistából katolikussá lett neves pszichológus, és ő neki van ez a könyve, Haben oder Sein, birtokolni vagy létezni. Hogy most azért élek, hogy birtokoljak, vagy azért van valami birtokom vagy javam, mondjam így finomabban, hogy jól éljek. Jól a szó minden értelmében, értelmes, szép emberi életet. És ez lenne a megoldás. Gazdagodtunk viszont kívül, belül pedig eldurvultunk, és lettünk lekezelhető, infantilissá nevelt felnőttek. Be lehet adni nekünk mindent, csak legyen szépen tálalva, szépen csomagolva, a sztaniol papír, a cellofán csillogjon, és kész. És azt hiszük, hogy értéket kapunk. Megint csak egy félelmetes példa, ha egy piarista foglalkozik, de most bármelyik tanítórendre igaz, amit mondok, ha ne legyek soviniszta, tehát ha egy tanár foglalkozik a gyerekkel, és ezért semmit nem kér, az nem jelent semmit. Akkor nem is kapott semmit. De ha már elmegy egy külön tanfolyamra, ahol ugyanazt leadják, gyengébb minőségben, de fizetni kell érte, akkor kapott valamit. Legalábbis ezt hiszi. A legillékonyabb célra tettünk föl mindent, mégpedig az életszínvonalra, és feláldoztuk a mammon oltárán a családot, gyerekeket, boldogságot. Fekete Gyula, aki a 70-es években jelentette meg a híres könyvét, Éljünk magunknak címmel, Magyarország felfedezése sorozatból, talán az első kötetek egyike. Ő azóta is szinte a összeomlásáig harcol a népesedési problémákkal kapcsolatban, és kongathatja szegény a vészharangot már 30-40 év óta, senki oda se bagózik. Mit magyarkodik, mit aggódik jelszóval, egyszerűen sutba dobják. Ő írja egy kicsit naturálisan. Szabáljuk fel gyermekeinket, annyival is jobban élünk. Nem keseregtünk a meg nem született 100 000 felett. Magunkat, hogy szépen éljünk, elhanyagoltuk. És rossz mintát hagytunk magunk után, az utánunk jövőknek. Sok gyerek azért nem tud helyesen írni, mondják szakemberek, mert akik tanítják őket, azok se tanulták meg a helyes írást, de ugyanez érvényes az élet minden területére. Hogy adhatok én tovább értéket, emberi értéket, mikor bennem sincs meg, és akkor mit vegyen át az utánunk jövő nemzedék, milyen példát, mikor nem tudok, vagy esetleg rossz példát mutatok. Itt a függőséggel kapcsolatban is szakemberek rögtön fölteszik a kérdést a tesztlapon, hogy most az alkoholra utalok csak, de bármire utalhatnék. Apja ivott-e? Anyja ivott-e? Nagyszülők ittak-e? Melyik? Milyen szituációban? Mennyit? Nem azért, mert öröklődnek a génekkel a hajlamok, hanem a példa. A példa, amit otthon látott, hogy a problémát idézőjelbe így lehet megoldani, vagy így is meg lehet oldani. Kiváló oldószer. És nem veszik észre, hogy a gyerek azt viszi tovább, amit lát. Ha csak nem történik tragédia. És soha nem felejtem el, édesapám még a régi Kossuthból, idősebbek ismerik, füstszűrő semmi, 2 paprit szívott el naponta, édesanyám levette a függönyt, hogy kimossa, így ment szét. De ez még mindig nem volt elég. Amíg össze nem esett, addig szívta, ilyen sovány volt, utána rögtön egyik napról a másikra abba hagyta, belátható időn belül, tehát egy fél éven belül 20 kilót még felszedett. Azzal elért, azt elérte, hogy hárman vagyunk testvérek, csak a bátyám bagózik, de ő is nagyon óvatosan, visszafogottan. Engem irritál, ki lehet kergetni a füsttel a szobából. Ez pozitív hatás, idézőjel, egy negatív szokás pozitív hatása. De az esetek többségében nem ez van, hanem pont fordítva. Ami rosszat, rossz megoldást látok odahaza, azt hiszem én is tovább, illetve adom tovább. Tehát nem tanulta meg a felnőtt generáció, vagy most már generációk nem tanulták meg, hogy kell helyesen élni, milyen értelmet adjunk a saját életünknek, és így nem tud követendő példát mutatni, vagy példát adni. Mert amit látott van a gyerek, azt fogja ő is kipróbálni, illetve követni. Tékozló apák és tékozló anyák, elnézést, hogy így átalakítom a tékozló fiú példázatát. Tehát a tékozló apák és tékozló anyák milyen mintát adnak? A magunk alakítása az igazi kemény munka, az igazi árral küzdés, és az ad igazi örömet, ha magamat legyőztem. És ez van olyan nagy munka, mint egy ország fölépítése, újjáépítése, vagy az anyagi jólét biztosítása. Elhagytuk a belső élet szépségideáját, és a másik nemből is csak tárgyat, divatbábút csináltunk, és a teljességétől megcsonkítottuk. Ki beszél már arról, hogy a nőnek a legnemesebb hivatása, a legszebb küldetése az életadás. Legyen az a szó biológiai értelmében véve életadás, illetve hogy a őrá bízottak számára az életet élhetővé tegye, és ez is életadás. Ki beszél ma már ilyenekről, sőt, a nagycsaládos az gúnytárgya, nevetségtárgya. Erkölcsi ideálokat rombolunk azokban, akikben éppen most bontakozik valami tartás, valami szép élet. Sok minden belső értéket elhanyagoltunk, mert hiányuk, ezek örök értékébe vetett hitünk nincs, van. Hiányzik a tudat, hogy létünket szabaddá, gazdagabbá tehetjük, és ez nem kerül semmibe, mármint anyagilag. És így nem kell hallanunk, hogy szállembite fizessünk. Tudatunk a létünkhöz zsugorodik, s leszünk önmagunknak, önmagunk szűkösségének fogjai. Kizökkent az idő, ahogy Hamlet mondta, nem tudunk élni, és nem tudunk éltetni. Összefoglalva, föltehetjük a kérdést, mitől van ez így? A légkör, a levegő romlott meg körülöttünk, és lett reményvesztetté. És ezt a reményvesztettséget sugallja számunkra is. Kiki fölteheti magának a kérdést, mit tartok életemben fontosnak, milyen értékekért futok? Kizökkent az idő, ki az, aki helyrehozza? Mint minden függőségből kilábolni készülő, a saját erejét sokszor reménytelennek tartja, kevésnek tartja. Igenis kell az ima, itt visszatérek az előző gondolathoz, igenis kell az ima, de önmagában a mi erőfeszítésünkkel együtt hat. Önmagában nem hat. Ki az én ideálom? Ideig, óráig tartó, vagy pedig örökérték? És ha ez utóbbi, merek-e érte bármilyen árral szemben is küszködni. Amen.
Atyán, köszönjük, hogy nem csak mi látjuk az időnek ezt a kizökkenését, a légnek a megromlását, a környezetnek a pusztulását magunk körül, hanem te is látod ezt, és kezdettől fogva láttad, és örök tervedben elhatároztad, hogy elküldöd megváltót, elküldöd fiadat, hogy kiszabadítson a levegő égben lévő fejedelemségek, hatalmasságok, a világ gonosz fejedelmeinek a rabságából. Köszönjük, hogy nem hagysz magunkra minket, nem hagytál magunkra minket, nem vagyunk kiszolgáltatva ezeknek az erőknek, hanem fiad által, ki megváltunká lett, erőt nyertünk, és az ő értünk vállalt szenvedéseit magunkévá tehetjük, és a reménytelenségen fölülkerekedhetünk, és ő belé kapaszkodhatunk, és megtehetjük azt a keveset is, ami rajtunk múlik, hogy a szabadság és a kegyelem összefonódása által új életet kezdhetünk. Köszönjük, hogy ennek az új életnek a színtere Jézus, a te áldozatodnak a megújítása, a Szent Mise. Köszönjük, hogy ebben benne van minden nyomorúságunk, minden szenvedésünk, minden függőségünk, rabságunk, ugyanakkor benne van az ezekből való szabadulás is. Benne van a kegyelem, benne van a megváltás, és benne van az egész mennyország. Köszönjük, hogy ebből a borzalmas valóságból ezt elé tárhatjuk, és ennek ellenére mégis a mennyországba emelkedhetünk. Köszönjük, Jézus, hogy lehoztad a földre a mennyországot, és megadod nekünk, hogy átélhessük mennyországnak a pillanatait, rövid, kis, egymás utáni pillanatokat imádságban, lelki gyakorlatban és a Szent Misében. És köszönjük, hogy ez az igazi valóság, ezt készítetted el számunkra, és ennek erejében, ennek megtapasztalásával átmehetünk ennek a kemény, borús, viharokkal teli földi életnek a zarándok útján, és nálad örök otthon találhatunk. Köszönjük, hogy ebbe a hazába viszel el minket, ezt engeded, hogy megtapasztaljuk, és ennek erejében, ennek a kenyérnek az erejében, amit most magunkhoz veszünk, tovább vándorolhatunk, és célunkhoz érhetünk. Amen.